Isten azért nagyon-nagyon liberális, a sátán az nagyon szabadon mászkál a világunkban, és miért nincs ő elszigetelve, miért nincs elpusztítva például. Ez olyan fajta megengedőség, amit nem várnék egy szerető Istentől. Számtalan ember elkárhozik, ennél direktebb előidézése emberek kárhozatának nincs, mint hogy a világra szabadítasz egy ennyire intelligens és hatalmas negatív aktort. Sziasztok, újra itt vagyunk a Létkérdések podcasttel, Magyarország Hitvita podcastje, engem Szilvai Péternek hívnak, és az ateista oldalt képviselem, és itt van velem Szabó Viktor, hello!
Sziasztok!
Hallgathatók vagyunk Spotify-on, Apple Podcast-en, YouTube-on, podpad.hu-n, podcast.hu-n és a Deezer-en. Hogyha szeretitek, amit csinálunk, akkor osszatok meg az ismerőseitekkel, iratkozzatok fel, kommentelhettek a témákhoz mindig, hogyha a YouTube-on nézitek, akkor a videók alatt, vagy esetleg a Létkérdések podcast@gmail.com-on. Most egy olyan szereplőről lesz szó a keresztény mitológiában, akiről nagyon csodálkozom, hogy eddig nem beszéltünk egyébként. Kulcs szereplő, de nem az atya, nem a fiú, nem a Szentlélek, nem az angyalok, nem Mária, nem Szent József, hanem a gonosz oldal megtestesítője, tehát a középpontban lesz ma a sátán. Érdemes szerintem átgondolni, hogy ez a lény, ez kicsoda, micsoda, kiteremtette, mit tud pontosan csinálni, milyen eszközökkel él, honnan tudjuk mindezt, és hogy ennek milyen következményei vannak, vagy milyen esetleg logikai ellentmondásokra futunk, hogyha ezekkel operálunk, így mint a valóság részei. Ha gondolod, annak örülnék, hogyha így lefektetnénk az alapokat, hogy a te világnézetedben ki a sátán, hogyan jött ő létre, és mit csinál így nagy vonalakban.
Jó, oké. Nagyon érdekes a téma. Azzal kezdeném, hogy szeretnék néhány ilyen ajánlott irodalmat javasolni.
Ezt be is linkeljük akkor majd a leírásokba.
Jó. Hát először is nyilván a Bibliát, most nem poénból, de tényleg az, amit a sátánról tudunk, az elsősorban ugye a Szentírásból tudjuk. Tudom azt, hogy ezt nem mindenki fogadja el igaznak, de ettől még ez az egyik fő forrás. A másik, amit érdekes, amit régen olvastam, Csűrcsavar levelei című könyv, C.S. Lewis írta, ugyanaz, aki a Narnia krónikáit, abban egy tapasztalt ördög tanítja az unokaöcsét, aki most végzi a gyakorlatát, tehát hogy egy ilyen adott személyhez lett rendelve, és akkor őt kell úgymond kísértenie, és akkor a tapasztalt csűrcsavar ad neki tanácsokat, hogy mit csináljon, mire érdemes odafigyelni, stb. És ez egy ilyen nagyon félig ilyen szatirikus, de azért nagyon ellenébe vág. Aztán amiből most készültem a mai alkalomra, az nem biztos, hogy mindenkinek, ez valószínűleg megfeküdni a gyomrát a legtöbb hallgatóknak, ez Wayne Grudemnek a Rendszeres Teológia című könyve, ilyen nagyon vaskos könyv, de nagyon jó. A 20. fejezet az csak a sátánról és a démonokról szól, úgyhogy akár föl is olvashatnám, de nem fogom. Uh-huh. Aztán egy filmet is javasolnék. A film címe az, hogy Nefarious, Nefarious, angolul annyit jelent, hogy gonosz, vagy elvetemült, vagy stb. Keresztény horrorfilm, ami egy halálra ítélt bűnözőről szól, akit egy ügyvédet fölkérnek, hogy védje az ügyét, és kiderül közben, hogy ez a bűnöző egy ilyen démon által megszállott ember. Uh-huh. És az ügyvéd pedig...
Ördög ügyvédje. Olyan film is van.
Igen. Tudtam, hogy egy keresztény csapat csinálta, de nem olyan bibliai tanítás, hanem egy ilyen teljes normális film, egy ateista ügyvéd, meg egy ilyen démoni megszállott, és akkor ők így elvannak.
Várjál csak, hogy emeljem a tétet. Én ismertem ördögűzőt, sőt, én laktam együtt ördögűzővel. Egy épületben laktunk, amikor az egyetemet végeztem itt Amerikában, ugyanabban a házban bérelt szobát, ahol én is. Néha mondott sztorikat többi lakótársamnak, hogy ment föl Alaszkába, vagy hova ördögöt űzni, meg ilyenek. Hát én ezt értelemszerűen kétkedéssel fogadtam, de én ezt tudom felmutatni.
Érdekes. De én még nem találkoztam. Azt hiszem, hogy Magyarországon az egyházakban nincs ilyen hivatásos ördögűző, kivéve a Római Katolikus Egyháznak van hivatalos ördögűzője, azt tudom.
Egyébként igen, ez akiről beszéltem, ez sem egy valami Budapest tévés önjelölt ördögűző, hanem ő hivatalosan ugye papként is szolgál, és akkor ennek egy ilyen, nem tudom, ördögűző szakirányon végezte.
Aha. Ja, de hogy akkor kezdjük az elején, az, hogy honnan, hogy keletkezett a sátán, vagy mi történt ott, hogy jött létre, a Biblia ebben nem egyértelmű. Vannak utalások, meg vannak proféciák, amiket esetleg lehet így értelmezni. Úgy tűnik, hogy Isten megteremtette az angyalokat, és hogy az angyalok körében történt egy lázadás, amit az egyik fő angyal, vagy arkangyal vezetett, akit Lucifernek hívtak, és büntetésből levettetett, és a Biblia szerint a pokol az nem az embereknek készült, hanem Lucifernek, tehát a sátánnak, és azoknak az angyaloknak, akik csatlakoztak az ő Isten ellen való lázadásához. Érdekes, hogy a Biblia milyen, meg Jézus egyrészt úgy nevezi, hogy a hazugság atya, és embergyilkos volt kezdettől fogva, ez egy másik. A harmadik az az, hogy nagyon intelligens, azt mondja egy helyen, azt hiszem Jakab, hogy a világosság angyalaként jár, hogy a világosság angyalaként adja ki magát. Tehát, hogy könnyen meg tud téveszteni embereket. Talán így első körben ennyit. Tehát a sátán létezik a Biblia szerint, nagyon intelligens, nem a barátunk, ő gyilkol, és ő félelemben tart még a saját alattvalóit is. Tehát ők, a démonok nem azért követik a sátán, mert szeretik, hanem azért, mert mint egy diktátor, nem mernek ellene szólni.
Engem nagyon érdekelne, hogy a sátán egész pontosan a hivatalos teológia szerint mit tud és mit nem tud csinálni. Fölmerülne a kérdés, hogyha sátán lennék, hogyha bizonyos esetekben van hatalmam megszállni mondjuk embereket, és mondjuk akár szörnyűségeket végrehajtani a kezük által, akkor miért nem szállom meg az egész emberiséget azonnal? Vagy ha vannak természetfeletti hatalmaim, miért nem okozok sokkal nagyobb káoszt, miért nem okozok vérfürdőket, miért nem ölöm meg csak egyszerűen az embereket? Mindenki, akiről tudom, hogy éppen most, mondjuk, ha most halna meg, akkor pokorra jutna, sítj oda megyek, megölöm, már is az enyém. A sátán miközben úgy tűnik, hogy elég nagy hatalma van, viszonylag ritkán jut el addig, hogy tényleg tetlegességig fajuljon az ő tevékenysége, ritkán száll meg embereket, amikor megszáll, akkor is csak ott hörögnek, meg pörögnek, meg mit tudom én. Milyen érdekes véletlen egybeesés az, hogy a sátán látszólag sosem hajt végre olyan típusú káros tevékenységet, amit nem lehetne akár megmagyarázni természetes okokkal is. Nem látunk embereket fölemelkedni a levegőbe és szétrobbanni, nem látunk, ahogy mondtam, tömeggyilkosságot a részéről, hanem az ő hatalma érdekes módon pont ott ér véget, amely tünetek akár mentális betegségekkel vagy egyéb természetes okokkal is magyarázhatóak lennének. Pont annyira látszik hatalmasnak, hogy összetéveszthetetlen legyen mindenféle földi erőkkel, elmezavarokkal, paranoid skizofréniára, stb. Könnyű rákenni azt, hogy ezt valami démon idézte elő. Amely zónára kiterjed, mondjuk maradjunk ennél a példánál, a mentális betegségek tünetegyüttesei, addig a zónáig aktív a sátán. Nem hajt végre olyan akciókat, amelyek nyilvánvalóan túlmutatnának a természetesen, valószínűleg azért, mert előbb voltak ezek a jelenségek, és ezekre hoztuk létre a sátánt, mint ötletet, vagy a démoni megszállás, mint ötletet, mint hipotézist, hogy mi okozhatja ezeket. Ez szerintem jelzésértékű az ő odaprojektált mi voltára.
Itt szeretnék rámutatni egy presszupozíciódra, mert azt mondtad, hogy megkülönböztethetetlen a mentális zavaraktól, meg a paranoid tevékenységektől, vagy nem is tudom pontosan, mit mondtál, de azt mondtad, hogy vannak dolgok, amiket megfigyelünk a világban. Például valaki hangokat hall, és főbelül másikat irandom, belemegy autóval, iskolai lövöldözések, stb. Te abból indulsz ki, hogy ezek biztos, hogy semmiféle közük nem lehet a sátánhoz, tehát magyarul akkor milyen más módon nyilvánulhat meg a sátán. Nagyon nehéz megállapítani, hogy mondjuk egy ember, amikor ilyen mentális zavarokkal küzd, és például egy iskolai lövöldözés elkövetét egy pszichológus vizsgálja, főleg, hogyha naturalista világnézetből indul ki, és alapvetően feltételezi, hogy biztos, hogy itt nincsen semmiféle démoni befolyás. Nem is lehet, mert hogy miért lenne, Tehát amikor ebből indulsz ki, nyilván akkor a végeredmény is az, hogy itt valami más okokra vezeted vissza. De én azt gondolom, hogy bizonyos esetekben a mentális problémák, ezek a agresszív, teljesen semmiből jövő gonosz megnyilvánulások, ezek bizonyos esetekben ezzel magyarázhatók. Nem azt mondom, hogy mindig, nem is azt mondom, hogy akinek valami mentális problémája van, az biztos, hogy a démonoknál keresse. De én ezt nem is zárnám ki kategorikusan, hogy ha van egy ember és egy mentális problémája, vagy egy ilyen nagyon drasztikus viselkedésváltozás, akkor az biztos, hogy nem démoni hatás miatt alakult ki. Amikor azt mondod, hogy magyarázható természetes okokkal, stb., az szerintem egy nagyon, nagyon nem triviális kérdés, hogy mi mivel magyarázható.
Nem feltétlenül tudjuk mindig azonosítani, de azt mondom, hogy tehát annyi lehetőség lenne, és azért firtatom a sátán hatalmát, és hogy meddig terjed az. Kellene egy magyarázat, hogy miért hagyja abba ott, ahol abba hagyja.
A sátán nagyon okos. Tehát intelligensebb, mint mi. És például,
tehát olyan, mint Voldemort a Harry Potter 5-ben, amikor már visszatért, de szándékosan titkolta önnön visszatértét, nem pedig kihirdette nagy dérrel, durral.
Figyelj, a sátánnak nem az a célja, hogy te tudd, hogy ő létezik. Az a célja, hogy te ne bízz Istenben. És hogyha ezt ő úgy tudja elérni, hogy neki nem kell szétrubbantani embereket a levegőben, akkor miért csinálná? Miért hívná fel magára a figyelmet? Hogyha ő szépen csendben a háttérben tudja úgy a szálakat mozgatni, hogy te ugyanúgy a pokolon kös ki. Nem az a célja, hogy magára vonja le a figyelmet, hanem hogy Istentől elvonja a figyelmet. És például a te esetedben nagyon sikeres munkát is végez, úgy látom, mert te teljesen, tényleg, tehát te abból...
Én elcsattam a lelkemet.
Nem. Tehát, hogy a sátán annak a megközelítésnek, amit te képviselsz, hogy megpróbálod kimagyarázni, stb., annak a legjobban örül. Te meg vagy győzve arról, hogy ő nincs, ő pedig csak nevet a markába, és továbbra is próbálja, úgymond kézben tartja akkor a dolgokat, hiszen egy lépéssel előtted van. Tehát ez olyan, mint amikor úgy mész egy harcba, hogy nem is gondolod, hogy van ellenség. A másik pedig az, hogy ha valaki nem hisz Istenben, akkor a sátán van, hogy teljesen békén hagyja, mert minek zavarná az életét? Ő úgymond már a mi oldalunkon áll. De sokszor van az, hogy valaki, amikor elkezd Istenhez közeledni, amikor például nagyon sok országban ma, ha bejelented a családba, hogy te keresztény vagy, akkor a család fog bezárni a szobába, elválni tőle, stb. Nagyon sok muszlim országban például ez a helyzet, főleg, hogyha nőként csinálod ezt. Tehát
a for the record, ha ateizmus elejé, jelent ez be, sokszor akkor is igaz.
Igen, kétségkívül van olyan is, de hogyha mondjuk összehasonlítjuk, akkor nem tudom, hogy melyik mennyire gyakori, meg melyik országban hány embert érint. Viszont a lényeg az, hogy amíg az ára lúszol, addig nem érzed, hogy van egy sodrás. De amikor megpróbálsz az ára szembeúszni, akkor kapod szembe a szelet. És akkor látod azt, hogy milyen ellenállásba ütközöl. Picit a megtérés az pont, hogy erre vonatkozik, egy ilyen megfordulás, odafordulsz Istenhez, és elkezdesz felé menni.
Fölmerül a kérdés, hogy mi a sátánnak a célja, talán nagy vonalakban, de majd javíts ki, ha tévedek, azt szokták mondani, hogy ugye kvázi a lelkekért folyik a verseny. Talán te is mondtad az egyik adásban, hogy egy nagy spirituális háborúban vagyunk, ahol a lelkekért folyik a küzdelem. Akkor specifikusan mi a sátánnak a célja, hogy oda elkerülnek a lelkek ő hozzá, és akkor ő ott egyébként tényleg így kínozza őket, és ez miért jó neki? De egyébként, ha meg Isten szemszögéből nézzük, pusztán ugye, akik kikerülnek a külső sötétségbe, azoknak a lelkét egyébként miért adja, vagy miért hagyja, hogy a sátán elvigye? Miért nincs egy olyan zóna, ahol csak van a maradék lélek, aki nem került a mennybe, de azért már nem hagyom, hogy egy sátán figura elkezdje őket így kínozgatni.
Igen, igazából ahogy mondtam, a kínzás, minden, tehát a sátán, a pokol, az a sátánnak és az angyalinak készült egyfajta ilyen büntetésként, mint mondjuk egy ilyen karantén, bár nem azért, mert vírusos vagy, hanem azért, mert valami rosszat követtél, mint egy ilyen börtön is. A sátán az tudja, hogy a háborút elvesztette, azzal, hogy Jézus már legyőzte a sátánt, ezért tudja, hogy Istennel szemben nincs esélye. Viszont az embereket még megpróbálja magával rántani, mint amikor érted?
Hogy dögöljön meg a szomszéd tehene is?
Tessék?
Ez ilyen dögöljön meg a szomszéd tehene is? Szindróma?
Ha már én úgyis álkárhozok, mert Isten ellen lázadtam, és ezért a jogosan ő engem meg fog büntetni, akkor legalább minél több embert részesítsek az én szenvedéseimben és a büntetésemben, azáltal, hogy őket is Isten ellen lázítom.
Na várjál, de akkor nem a sátán exekutálja a büntetést, nem ő vitelezik
szerintem
ki a büntetést?
Ezt nem tudom, hogy honnan tudom, hogy ez a tipikus ábrázolás, hogy a háromágú villa, meg mit tudom én, a kis ördög ott izé, de ha a Bibliát megnézzük, mindig csak azt mondja, hogy ahol lesz sírás és fogcsikorgatás. Tehát nem azt mondja, hogy igen, ahol a sátán fogja kínozni és fogják csikorgatni.
Igen, ilyen kondérban fog főzni titeket.
Igen, ezt sem mondja, de azt viszont mondja, hogy sötétség. Nyilván nem tudjuk, hogy pontosan ez hogy néz ki, de egy rossz hely. Nem jó ott lenni. És ugye van ez a vicc, hogy igaz, hogy a pokolban meleg van, de legalább több az ismerős. És hogy az érdekes, hogy szerintem, hogyha a pokolban ismerőssel találkozol, akkor a lehető legrosszabb perceiben fogod meglátni őt. Tehát nem hiszem el, hogy ott most nagy szeretet és egymásra borulás lenne. Tehát itt ez feltételezi, hogy az ismerősök egységben és szeretetben vannak, ami viszont Istennek a lényege. Tehát aki Isten ellen fellázad, lényegében maga az élet és a szeretet ellen lázad, akkor mi marad neki? Nem sok jó dolog.
Mondtad ezt, hogy a pokol neki készült, illetve hogy ez egy karantén. Ez egyrészt szerintem egy elképesztően antropomorf kép. A sátán fellázadt, és akkor készült neki egy hely. Miközben ugye azt mondjuk, hogy az egész transzcendens zóna az egy téren és időn kívüli, és itt most a téren van a hangsúly. Illetve ami egy nagyon érdekes kérdés, hogy miért nem szigetelte el? Mondtad, hogy ez egy karantén, de igazából nem egy karantén. Tehát olybá tűnik, hogy a sátán az nagyon szabadon mászkál a világunkban, és miközben tényleg azt tartja a keresztény mitológia, hogy úgymond a háborút már elvesztette, és csak csatákat nyerhet. Kérdés, hogy ki ellen? Az egyének ellen háborúkat is nyerhet, mert egyéneket le tud vinni, el tud juttatni végül is a kárhozatra. Meg egyébként is felmerül ez a kérdés, hogy miért nincs ő elszigetelve, vagy miért nincs elpusztítva például. Miért kellett őt élni és dolgozni, hagyni ebben a világban?
Nagyon jó kérdés. Sajnos Isten elméjébe nem látok bele, úgyhogy a válasz nem tudom. De úgy tűnik, hogy a sátán tudja, hogy már ki lett mondva rajta az ítélet, de még nem lett végrehajtva. Ő már tudja, hogy úgymond neki el kell mennie Isten színe elől örökre, és oda ebbe a büntetés végrehajtási helyre kell neki félrevonulni, amit tényleg antropomorf próbálok emberileg megközelíteni, de a Biblia alapján. De hogy ő még bizonyos korlátok között szabadon garázdálkodhat addig, amíg ez a határidő nem jár le. Az, hogy miért van a világban, az egy jó kérdés. Hogy miért nem zárta be Isten őt valahova, hogy például Ádámot meg Évát meg se tudja kísérteni. Ezt nem tudom, de azt gondolom, hogy Istennek megvolt erre a maga oka, hogy ezt így tette. Az biztos, hogy így Istenről sokkal több mindent meg tudunk ismerni ezáltal. Tehát, hogyha például nem lett volna bűneset, akkor Isten szentségét, meg az, mit jelent például az, hogy Isten gyógyít, hogy most képzel egy nagyon bugyuta példa, amikor ott van egy szülő, aki egy orvos, és azt mondja a gyerekének, hogy abból az üvegből ne igyál, mert abban méreg van. És amikor a gyerek iszik, és utána az orvos mindent megtesz azért, hogy megmentse a gyereket, akkor annak a gyereknek arról, hogy mit jelent az, hogy az apja orvos, egy más minőségű tudása lesz, mert saját maga átélte, hogy mit jelent az, hogy az apja meg tudja gyógyítani, és meg tudja szabadítani, megmentette az életét. Ez nem azt mondom, hogy biztos vagyok benne, hogy Isten ezért engedte ezt meg, de tény az, hogy Isten a sátán minden próbálkozásait föl tudja használni az ő dicsőségére, és az ő akaratának a megvalósítására. Például azáltal, hogy embereknek megenged próbákat az életébe, például Jób egy ilyen nagyon ismert példa a Bibliából, akinek megengedte Isten, hogy a sátán az életét tönkre tegye. A gyermekei meghaltak, jószágai elpusztultak, az egészsége megromlott, saját felesége ellene fordult, és ezáltal, mint egy ilyen vaskohóban, Jobbnak a hite megerősödött, mert tehát megsegítette őt ebben Isten, és megerősödve jött ki ebből. Csak addig mehet el a sátán, amíg Isten neki engedélyt ad.
Fú, ez, szerintem ezt át kellene gondolni, ezt a retorikát. Egy kicsit egyébként csodálkozom is. Ugye, amikor azt mondod, hogy a sátán működés által például többet tudunk meg Istenről, illetve mondtad ezt az orvosos, gyerekes, mérges hasonlatot, de ez olyan, hogyha ezt az analógiát tovább viszem, mint hogyha az apuka választhatna, ugye itt a sátán elszigeteléséről beszéltünk, hogy a mérget elrakja, vagy elölhagyja a gyerek kezénél, és az apuka úgy dönt, hogy elölhagyja, csak azért, hogy a gyerek nagyon mély belátást szerezzen arról, hogy ő mennyire orvos. Megéri-e mindez? Tehát hogyha csak ez az indok, amiért a sátán el van engedve a pórázról, illetve részlegesen el van, mert azt mondod, hogy csak annyit csinálhat meg, amennyit enged neki Isten, hiába az a retorika, hogy a háborút elvesztette a sátán, de csatákat nyer, és a csaták azok jelen esetben emberi lelkek. Tehát, hogy rengeteg ember elkárhozik. Hiába lesz Isten marhára dicsőséges, elképesztő veszteség az, amit a sátán okoz. Ha mindennek az van a mérleg túloldalán, hogy Isten marha jól megmutatja, hogy ő mekkora király, akkor azt gondolom, hogy nem érte meg, illetve mondtad, hogy például a bűnbeesés által is többet tudhatunk meg Istenről. Ez visszakanyarít abba a kérdésbe, hogy miért nem teremtette az ember rögtön simán a mennyországba az embereket, vagy miért nem angyaloknak teremtett csak mindenkit. Ha létezik olyan lény, például az angyalok, akik eleve az ő szférájában és színe előtt léteznek a kezdetek óta, miért van szükség egy olyan fajra, aki ettől valami módon elzárkózva van? Illetve ha a sátán csak azt tudja végrehajtani, amire Isten neki engedélyt ad, akkor azt jelenti, hogy Isten azért nagyon-nagyon-nagyon liberális. Mutatok itt újra arra, hogy számtalan ember elkárhozik elvileg a sátán tevékenysége miatt. Azért ez olyan fajta megengedőség, amit nem várnék egy szerető Istentől.
Én nem tudom, hogy Isten minden esetben miért enged meg dolgokat. Én egyes példákat mondtam, ezekből nem akarok korán sem általánosítani, hogy most akkor, ha például valakinek meghal a közeli hozzátartozója, akkor nem ezzel állnék oda. Ez szerintem nem korrekt, és én tényleg nem tudom. Ami érdekes, amit te mondasz, hogy lényegében te azt mondod, hogy neked nem tetszik az, ahogy Isten irányítja a dolgokat, te jobban tudnád. És igazából pont ez az, amit a sátán képviselt, amikor megkérdőjelezte, azt próbálta elérni, hogy Ádám és Éva megkérdőjelezze Isten jóságát, hogy biztos, hogy azért kérte Isten azt a fát, hogy ne egyetek arra a fáról, mert jót akart nektek. Dehogy az a hozzáállás, amit most te képviselsz, az pont az Isten elleni lázadásnak a lényege, hogy én akkor fogom elfogadni, hogy Isten jó, hogyha ő az én fejemben lévő mércét megüti. Tehát Istennek lényegében le kéne mennie, nem akarom mondani mibe, hogy úgymond a te mércédet megüsse, hogy bebizonyosodj, hogy tényleg megérte így teremteni a világot, nem pedig úgy, hogy a sátán kapásból be volt zárva.
Hát engedtessék meg, hogy az emberek üdvét kívánjam. Hogyha a sátán ellen, de karanténozva tényleg, akkor az emberek üdvösségi rátája meredeken emelkedne. Tényleg én mondom, de belehelyezkedem abba egy olyan aktornak, egy olyan Istennek a szemszögébe, akiről azt gondolom, hogy ugye szereti az embereket, közösséget keres velük, és az a pont az egy presszupozíció, hogy bármi, amit látunk, az a tökéletes terv, mert presszupozícionálom, hogy Isten ugye nem tudom, a tökéletes, meg a lehető legjobbat hajtja végre. Én kevesebbet feltételezek, én azt a néhány alaptulajdonságot, amit ugye tulajdonítunk neki, hogy minden tudó, mindenek felett szerető, stb. Aztán ebből próbálom megtalálni az optimumot, ami viszont nem esik egybe a látható valósággal.
Igen.
Talán ha egy valami közös érdekünk az Istennel, akkor az, hogy minél többen üdvözüljünk.
Nem biztos, hogy Isten a mennyiségre megy. Az is lehet, hogy a minőségre megy. Lehet, hogy neki nem csak az a fontos, hogy az emberek döntsenek mellette, hanem az is, hogy ez a döntés például önkéntes legyen, hogy ne egy rabszolga. Ez ennyielőben rabszolgákat is teremthetett volna, és érted, mindenkinek ki kell menni a Isten szántó földjeire aratni, érted, ha tetszik, ha nem. És akkor kérdés, hogy ez mennyire?
Erre van egy nagyon jó YouTube videó, amiben Istent kérdezik, hogy miért csinálta, amit csinált, és akkor azt mondja, hogy De azt akartam, hogy önként csinálják azt, amit én akarok. Azt nagyon nehezen látom megmagyarázhatónak, hogy vannak lelkek, akiket valamiért Isten nem is akar üdvözíteni. Akkor felmerül a kérdés, hogy miért hozza létre egyáltalán ezeket, hogy aztán vágóhídra kerüljenek. Erről beszéltünk egyszer már.
Igen, a Biblia azt mondja egyébként, hogy ő azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság megismerésére. Isten ezt akarja a Biblia szerint. Ezt nem tudom, hogy pontosan hogyan működik az isteni elrendelés és az emberi szabad akarat, milyen kombinációja van, de az tény, hogy a sátán kísért, de az ember az, aki igen mond rá. A Biblia nagyon fontosnak tartja a személyes döntésnek a fontosságát. Nem egy ilyen marionett bábúként mozgat bennünket a sátán. Mi egy morális, racionális lények vagyunk, akik tudunk dönteni egy helyzetben A és B között. Tehát ilyen szempontból a gyerekes hasonlat sem teljesen jó, és sokszor egyébként ez a baj, hogy gyerekkel azonosítjuk az embert, viszont mi felnőttek vagyunk. És emlékszem, hogy az egyik kommentben még nagyon régen volt ez, hogy a kutyán is van nyakörv, és hogy nem engedem, hogy elmenjen, és a többi, de hogy, de hogy mi nem kutyák vagyunk, hanem emberek, felnőtt emberek, akiknek Isten megmondta, hogy ez az életútja, ez a halálútja. Ne menj a halálútjára, az életútján menj.
Nekem is amúgy ez lett volna az utolsó témakör, amit feszegetek, hogy ugye hol kezdődik, hol végződik az ember, vagy a sátán felelőssége, ha valaki megszáll, és az aztán lövöldöz, akkor az kinek a felelőssége? Azt hiszem, ezt megtárgyaltuk, hogy tulajdonképpen az ember felelőssége olyan szempontból, hogy a sátán kopog az ajtón, ő pedig ajtót nyit ebben a mitológiában. Tehát az ember nyit ajtót, utána pedig az, hogy ott már elszabadul a pokol kicsiben, már az emberen is számon kérhető ebben a morálban.
Bocs, még csak erre, hogy általában ezek a démoni dolgok sokszor ilyen kíváncsiságból kezdődnek, hogy az ember utána jár, kipróbál dolgokat, utána olvas, megnézi YouTube videókat, elmegy emberekhez, különböző beavatásokon részt vesz. Ő maga nyitja ki magát ezeknek a szellemi erőknek, és utána csodálkozik, hogy ebből utána ő bizonyos értelemben benragad, hogy nem tud tovább menni dolgokon, és ezért fontos, a Biblia sokszor mondja, mondjuk Izraelben, hogy ne érdeklődjetek arról, hogy milyen bálványokat imádtak a környező népek. Ne tudakozódjatok felőlük, hogy mi volt a nevük, hogyan imádták őket, meg ne legyen köztetek varázslást űző, jövendőmondó, varázsló, stb. Kuruzsló. Ezeket kerüljétek el.
Érdekes ez mondjuk memetikai szempontból, hogy ha van két vallás, az egyik megengedi, hogy mások iránt is kíváncsi legyél, a másik pedig nem, akkor evolúciósan előnyös annak a vallásnak, amelyik zártabb, amelyik megtiltja, hogy a konkurenciát is megnézd. Tehát ilyen szempontból lehet, hogy ez nem véletlen. Még egy kérdésem van, hogy ugye te beszéltél már többször démonokról, és egyébként erről lehetne akár egy külön adást is csinálni, hogy még milyen angyalok, kerubok, szeráfok, és ki tudja, mik vannak. De hogy ugye az elején beszéltél egy angyalok lázadásáról, és akkor a többi démon az Lucifernek a társai, akik szintén lázadtak vele?
Én azt látom a Biblia alapján, hogy igen, valami ilyesmiről van szó. Tehát, hogy az angyalok egy része, egy harmad részét olvastam, de nem tudom, hogy ez mennyire állja meg a helyét, hogy az angyalok hányad része vett részt ebben a lázadásban, de hogy a démonok lényegében bukott angyalok, akik szintén a sátán lázadásában részt vettek. Ami egy érdekes, hogy milyen korlátai vannak az ő hatásának, az ő munkájának. Démonok meg sátán úgy mind a kettő. A Wayne Grudem szerint ő nem tud olvasni a gondolatokban, és nem ismeri a jövőt. És erre bibliai
ha valamit, akkor gondolati olvasást, vagy kommunikációt, vagy hát ugye az egész megszállás az egy mentális dolog, a gondolatok eltérítése, ha úgy nézzük. Ez mondjuk meglep.
Az lehet, hogy egy más kategória, mert ez olyan például, mint amikor hajónál átveszed az irányítást a kormány fölött, akkor lényegében te döntöd el, hogy merre menjen. De hogyha maga az ember van a kormánynál, akkor egy külső, még egy démon sem tudja, hogy most jobbra vagy balra fog menni. Szerintem itt inkább erről van szó. Tehát a megszállás az egy ennél úgymond súlyosabb kategória, de egyébként az egyik komoly érve erre az, hogyha például tudta volna a sátán, hogy Jézus feltámad, akkor valószínűleg nem akarta volna megölni. vagy nem törekszik arra, hogy Jézus megölje, mert gondolom, ő így markában nevetett, így nagy pénteken, hogy sikerült, és utána jött a meglepetés, ami szerintem neki is nagy meglepetés volt, amit nem látott előre.
Viszont ha végső soron a sátán azt teheti meg, amit Isten megenged neki, illetve valamilyen kifacsart módon Isten tervét szolgálja, akkor nevezhetjük őt gonosznak? Vagy ő is csak az isteni terv része? Történetesen amiket végrehajt, azok lehetnek rövid távon, úgy tűnhetnek, mint amik akadályozzák az isteni tervet, de hát lehet bármi nem az isteni terv része?
Na most az, hogy Isten, valami az isteni terv része, meg az, hogy valami Isten akaratának megfelelő, az két, itt szerintem itt ezt kell külön választani. Tehát van, hogy mondjuk egy tragédia benne van Isten tervében, de ez nem az, amit Isten akar. Tehát például a bűneset is nem ezt akarta Isten, de ezt úgymond be tudta építeni az ő tervébe. És a sátán hasonló dolgai. Tehát szerintem nevezhetjük gonosznak, mert a Biblia is így nevezi, és attól, hogy Isten föl tudja használni a gonosz terveit az ő országának építésére, az inkább Isten nagyságát emeli, nem pedig a gonoszt menti fel attól a rossztól, amit ő elkövetett.
Tehát ezek ilyen kalkulált veszteségek. Érdekes. Na jó, figyelj, nekem ennyi volt a kérdésem, ez kicsit inkább ilyen Q&A volt, bár ennek ellenére egyébként, hogyha nekem össze kell foglalnom, a kulcspontokban nem voltam megmozgatva, például ugye, hogy a sátán gyakorlatilag sosem követel olyat, ami ne lehetne természetes okkal magyarázható, tehát szerintem először voltak megmagyarázhatatlan természetes jelenségek, és aztán erre találtuk ki őt. Azt is ilyen ex post magyarázatnak érzem, hogy miért nem sokkal aktívabb, miért nem sokkal láthatóbb, amit csinál. A legmeredekebb pontja az, hogy miért hagyja Isten szabadon garázdálkodni őt. Olyan szinten valószínűtlennek tartom, hogy ez valahogy végül a jót szolgálja, miközben ennél direktebb ráhatás, ennél direktebb előidézése emberek kárhozatának nincs, mint hogy a világra szabadítasz egy ennyire okos, intelligens és hatalmas negatív aktort. Ez mindenképpen egy olyan pont, amit nagyon nem látok feloldva.
Kivéve, hogyha te okosabb és hatalmasabb vagy, mint ő. Hát köszönöm szépen, Péter, jó beszélgetés volt, aztán majd nyilván, hogyha a hallgatók még akár személyes tapasztalata, vagy akár ilyen kérdésre kíváncsian. Megoszthatják velünk.
Hogyha van még kérdésetek, írjátok meg kommentben, vagy létkeresekpodcast@gmail.com-ra. Addig is mi jövünk legközelebb is. Szilvai Péter és Szabó Viktor vagyunk. Sziasztok!
Sziasztok!